16 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit Kocák Szilviától hallják. A kormány hivatalosan is kihirdeti a januári rezsistoppot, amely minden magyar családot segít, közölte az Energiaügyi Minisztérium. Közleményük szerint a rendkívül hideg januári időjárás okozta többletfogyasztás jelentősen megnövelhette volna a háztartások energiaszámláit. A magyar családok védelme érdekében a kormány januári rezsistoppot vezetett be, amelyet fűtési és elszámolási módtól függetlenül mindenkinek biztosít. A túlzott többletterhek alól a januári gáz- vagy áramfogyasztás után 30%-os mennyiségi, a távfűtésben 30%-os árkedvezmény mentesíti a háztartásokat. A kormány 50 milliárdos terhet vesz át a magyar családoktól a januári rezsistoppal, amelynek hatása automatikusan megjelenik a földgáz és távhőszámlákban. Aki villamos energiában kéri elszámolni a kedvezményt, annak erről április 30-áig szükséges nyilatkoznia. A rezsistopp a lakossági fogyasztókat érinti, a szabályozás szerint mások mellett e körbe tartoznak, például az állami vagy önkormányzati lakások bérlői is. A kormány a részletszabályok szerint gondoskodik arról, hogy a tavaly sávhatár alatt fogyasztók rezsije éves alapon idén hasonlóképpen a sávhatár alatt maradjon, a további speciális kedvezményekkel számolva is. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara a kormánnyal együttműködve új internetes szolgáltatást hozott létre, hogy segítse a mezőgazdasági és élelmiszeripari termelők külpiaci terjeszkedését. A NAK külpiaci támogató portál fontos alapinformációkkal támogatja a kivitelt, az ország ismertetők és külképviseleti elérhetőségek mellett hatályos szabványokat és szállítási útvonalakat tesz közzé. Az ingyen látogatható oldal másik fő eleme a több mint 40 ország külkereskedelmi adataiból összeállított termékkereső, amelyből a felhasználók megtudhatják, mely államok miből importálnak jelentős mennyiséget. A közlemény szerint az élelmiszer kivitel meghatározó tényező a magyar külkereskedelemben, az export többletünk majdnem 40%-a köthető a mezőgazdasághoz és az élelmiszeriparhoz. A legfontosabb termék az állateledel és a takarmány, illetve a hús és a gabonafélék. A célországok túlnyomó része uniós tagállam, de piaci nehézségek miatt felértékelődhetnek az EU-n kívüli országok, amelyek ma még összesen csak 20%-kal részesülnek a magyar exportból. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara a piaci folyamatok alapján úgy látja, hogy a magyar termékek előtt, főképp a Balkánon, Észak-Afrikában, Közép-Ázsiában, a közel és a távol keleten nyílhatnak új lehetőségek. Február 20-áig lehet jelentkezni a Nemzeti Tehetségprogram pályázataira, hívta fel a figyelmet a fiatalokért felelős helyettes államtitkár a köztelevízióban. Nagy Varga Zsófia elmondta, a 4,8 milliárd forintos pályázati keretre tehetséges fiatalok, oktatási intézmények, tehetséggondozó szervezetek pályázhatnak, nem csak Magyarországról, hanem az egész Kárpát-medencéből. A Nemzeti Tehetségprogram idén összesen 11 milliárd forintból gazdálkodik. Ebből finanszírozzák például azt a Köbüki elnevezésű tanári tehetséggondozó programot is, amelyből ezekben a napokban kapják kézhez az érintett tanárok annak a havi 75 ezer forintos támogatásnak az első részletét, amelyre korábban pályáztak. A tehetségekre kiadott pénzek egyáltalán nem kiadások, hanem befektetések a jövőbe, indokolta a helyettes államtitkár a kormánynak a tehetséggondozás támogatását a tavalyihoz képest idén 2,5 milliárd forinttal megnövelő döntését. A pályázati kiírások közül Nagy Varga Zsófia szerint a legnépszerűbbek az ösztöndíj programok, például a Nemzet Fiatal Tehetségeiért ösztöndíj, amelyre általában ötszörös a túljelentkezés, ezért a tavalyi 250 millió forintról idén 500 millió forintra növelték a keretösszeget. Elsősorban Magyarország déli régióiban zajlik majd az idei Tour de Hongrie kerékpáros körverseny, amelyet május 13-a és 17-e között rendeznek meg. A 47. magyar körverseny csapat bemutatójának május 12-én Gyula ad otthont, majd másnap innen Békés Csabára teker a mezőny a sprintereknek kedvező útvonalon. A második ugyancsak sík etapot Szarvas és Paks között teljesítik a bringások, majd egy újabb mezőnyhajrát ígérő szakaszra kerül sor Kaposvár és Szekszárd között. A király etap az idén a magyar történelem egyik legjelentősebb csatájának 500. évfordulójára emlékező Mohácsról rajtol, a kerékpárosoknak négyszer is le kell küzdeniük a Pécsi Bárányút emelkedőjét, mielőtt az állatkertnél célba érnek. Az utolsó versenynap Balatonalmádiból indul, a kiszámíthatatlan, karakterében leginkább belga egynaposokra emlékeztető táv végén Veszprémben zárul a viadal.
Az időjárásról.
Döntően erősen felhős vagy borult lesz az ég, sokfelé várható eső, az északi hegyekben eleinte még ónos eső sem kizárt. Többfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. A nappali csúcsérték 1 és 12 fok között valószínű, északon, északkeleten lesz hidegebb. Hajnalban 0 és plusz 7 fok között alakul a hőmérséklet, az északi-északkeleti határvidéken lesz hűvösebb.
Az Európa Rádió híreit hallották. Svédasztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svédasztal. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
Kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok. Köszöntöm a most bekapcsolódó hallgatókat is. Béli Katalin szerkesztő műsorvezető vagyok, a február 4-i szerdai Svédasztal című műsorral. Rövidesen a kalendáriummal várjuk Önöket, amelyben elmondjuk, hogy mi mindenről nevezetes ez a mai nap. Útravalónkban hitéleti gondolatok következnek, 16 óra 30 perckor pedig a régió krónika. Az óra második felében elmondjuk, hogy 350 évvel ezelőtt szabadultak ki Gálya rabságukból azok a magyar protestáns prédikátorok, tanítók, akiket a vallásháborúk időszakában jogtalan vádak alapján elítéltek és elhurcoltak. Csorba Dávidot, a Debreceni Református Kollégium Múzeumának szakigazgatóját hallják majd. Tartalmas időtöltést Önöknek!
Európa Rádió az interneten is. europaradio.hu.
Egyszerre dobban a szívünk, benned is ott van a lelki ismeret. Nincs baj, nem torz a valóság, csak az a fontos, ahogy elképzeled. Úgy érzem, igazak a hírek, Holnaptól erősebb a fény, felhúzom most a hangerőt, és sarkon fordul most a tél. Mindig volt élet a földön, a napsüt ránk most észrevétlenül. Magamhoz teszek az útra, melegéből, ha arra sor kerül. Adnék kicsit én is, de visszatartom is magammal, hiszem jönnek hideg idők még felénk, lesz forró nyár, és úgy hiszem. Neked felkarcoló, közt áll az otthonod, nem tudsz újat mondani már, én is többször jártam ott. Mifelé a beton dzsungel, nem más, mint a csendélet, korbásomok apró pénzért hagynak rajtad emléket. Sejtem, mire gondolsz, éppen téged is elcsábít a nagyvilág. Magadnak tedd fel a kérdést, mit keres rajtad ez a hátizsák? Rendet rak az élet a fejben, egyformának tűnnek az emberek. Elhagyni a várost könnyek nélkül, mondd el mégis, hogy lehet. Hajnaltuk az óra fejemben, lassan virrad az ajtó, nyitva áll. A lelkem hever a földön, az asztalon pedig két boros pohár. Belekortyolok én is, elkocintok a reggel búcsutit. Most tényleg a sorshoz döntést, nem működhet minden terv szerint. Neked felkarcoló, közt áll az otthonod, nem tudsz újat mondani már, én is többször jártam ott. Mifelénk a beton dzsungel, nem más, mint a csendélet, korbás nyomok apró pénzért hagynak rajta emléket.
Színpadán.
Kedves hallgatóink, most lapozzuk fel a kalendáriumot. Február 4-e van, Isten éltesse Ráhel és Csenge nevű hallgatóinkat, hiszen ma ők ünneplik a névnapjukat. A Ráhel héber eredetű bibliai név, jelentése bárány, anyajú. A Csenge ismeretlen eredetű régi magyar személynév, talán a Cseng szóból származik, az e kicsinyítő képző. Ma van a rákellenes világnap. 2000 februárjában Párizsban tartották az első rákellenes világkongresszust. A résztvevők február 4-én történelmi dokumentumot írtak alá, amely világméretű összefogásra szólít fel a halálos kúr ellen. Ennek emlékére a kongresszus február 4-ét rákellenes világnappá nyilvánította. És ma van a Magyar Katonai Térképészet napja, a Magyar Honvédség fegyvernemi ünnepe. Az önálló Magyar Katonai Térképészeti Csoport létrehozása emlékére, amely 1919. február 4-én volt. Nézzük, milyen jelentős események kapcsolódnak február 4-éhez. 1523-ban 6. Adorján pápa megerősítette Tomori Pál kalocsai érsek kinevezését. 1849-ben a vízaknai ütközetben Bem József vezérőrnagy erdélyi hadserege vereséget szenvedett Puchner Antal altábornagy császári csapataitól. 1919-ben a magyar hadseregen belül megalakult az első önálló térképészeti szervezet, a Magyar Katonai Térképészeti Csoport. 1945-ben elkezdődött a Jaltai konferencia. 1946-ban Nagy Ferenc miniszterelnök kormányt alakított. 1989-ben a Khomeini ajatollah által vezetett papi tanács halálos ítéletet mondott ki Salman Rushdie indiai íróra, a sátáni versek szerzőjére az iszlám vallás megsértése miatt. Február 4-én született, 1573-ban Káldi György jezsuita atya, bibliafordító. 1677-ben Johann Ludwig Bach, német zeneszerző, hegedű művész. 1828-ban Kenessey Albert, hajós tiszt, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. 1881-ben Kliment Vorosilov, szovjet katonatiszt, marsal. 1898-ban Tóth Aladár, magyar zenetudós, zeneesztét, Baumgarten díjas, Kossuth díjas. 1902-ben Charles Lindbergh, amerikai pilóta, író, feltaláló, felfedező és társadalmi aktivista. 1911-ben Püski Sándor, magyar könyvkiadó. 1912-ben Macskássy Gyula, magyar rajzfilmrendező. 1926-ban Grosics Gyula, magyar válogatott labdarúgó. 1944-ben Páncsics Miklós, olimpiai bajnok, magyar labdarúgó. 1945-ben Ambrus Kiri, magyar énekesnő. 1947-ben Máté Péter, zeneszerző, előadó művész. 1948-ban Vichmann Tamás, kilencszeres világbajnok, magyar kenus. Ezen a napon hunyt el 1652-ben Rákóczi Zsigmond, magyar katona, politikus. 1924-ben Szabó Endre költő, író, hírlapíró, műfordító. 1928-ban Hendrik Lorentz, Nobel-díjas, holland fizikus. 1970-ben Manninger Rezső, magyar állatorvos, egyetemi tanár. 2012-ben Csurka István, kétszeres, József Attila díjas, magyar író, dramaturg, politikus. Kedves hallgatóink, Önök a február 4-i kalendáriumot hallották.
Az Európa Rádió kalendáriumát hallották.
Kék felhők alatt, kétségek között, magam köré húzok egy falat, de uralmam nincs a fal fölött. Dúdol, duruzsolni korog, éles kanyarokon át, egyenes utakra térve, apuka vonszolja kisfiát, pont rád gondolok, félve. Dúdol, duruzsolni korog, dúdolják a buszok,
buszok.
Duruzsolják az utcák,
duruzsolják az utcák,
nem éri meg várnom rá tovább.
Dúdol, duruzsolni korog, felhív, beköszön, bekopog. Dúdol, duruzsolni korog, felhív, beköszön, bekopog. Ajtók nyikorogva nyílnak, remélem, hogy most felszállsz. Nézzél, de szavakkal körülírlak, magadra ismersz és megállsz. Felhívsz és mesélsz és beszélünk pár szót. Hallgatsz és kacagsz és picit hiányolsz.
Kismadár, kismadár, kismadár.
kopog, dúdol, duruzsolnyi korog, felhív, beköszön, bekopog, dúdol, duruzsolnyi korog, felhív, beköszön, bekopog, dúdol, duruzsolnyi korog, felhív, beköszön, bekopog, dúdol, duruzsolnyi korog, felhív, beköszön, bekopog.
Útra való. Társulszegődő gondolat.
A szó elszáll. Megragadó egyszerűséggel ír Pilinszky János 1968-ban arról, hogy alapvetően mekkora küldetése van a szónak a beszédben. Így hangzik ez. A szó kimeríthetetlen eszköz arra, hogy hírt adjak magamról másoknak, s azonos szinten híreket szerezzek másokról a magam számára. A beszéd tehát adás és befogadás, nyitottság, szeretet. Ahol visszaélnek a szeretettel, vagy ahol megszűnik a szeretet, ott nyilvánvalóan elhal a beszéd eredendő értelme is, és visszájára fordul művészete. Ahol a beszéd a tagadást, az elkülönülést, az elidegenedést szolgálja, előbb vagy utóbb maga is elhal, elnémul, s ha tovább él is, ez az élet alig ha lesz több rákos burjánzásnál. Eddig a részlet a néhány szó a szavakról című műből. Hírt adni és hírt szerezni, és eközben szeretni. Roppant egyszerű, és ebben az egyszerűségében rejlik az a roppant nagyszerűsége is a szónak, a szó küldetésének és erejének. Annak a szónak, amely két ember között képes bármikor, bármekkora utat megtenni, bármekkora hidat alkotni, vagy éppen falat átlépni. De csak akkor, ha nem száll el. Ugyanis némelyik szó sokszor úgy hal, úgy némul el, mintha soha ezen a földön senki ki nem ejtette volna a száján. Ilyenkor az ember szavakkal nehezen kifejezhető, fájdalommal vegyes dühöt érez, amely megbékül hozza, tehetetlenné teszi. Ez pedig az abszolút megsemmisülés, amikor a szó indul és száll. Sem út, sem híd, csak fal, mert a szó elszállt. Ha pedig a szó oda, akkor vajon mi marad? Az ember ekkortól alig ha remélhet jót. Mert mikor nem remélhetek jót? Amikor nem sikerül. Mármint szeretni. Számomra Pilinszky János idézett vallomásában ez a meghatározó. A beszéd nem más, mint adás, befogadás, nyitottság, szeretet. A beszéd szavakból áll, a szavaknak pedig bizony ereje, fedezete kell, hogy legyen. Van mögöttük valami, valami, ami kellő súlyt ad a mondani valónak. S a kérdés magától értetődik, a szavaknak, a szavainknak van-e ereje, van-e fedezete. Mert a szónak esélye sem lenne elszállni, ha a kellő méltósággal és komolysággal kezelnénk küldetéséből fakadó fontosságát. A szó soha sehol nem szállna el, mert nem is tudna elszállni, ha súlyos lenne, ha súlyos lehetne. Ha én és te, tehát mi, kellő mértékben sűrűnek, tartalmasnak és helyén valónak tartanánk magát, a szót. Illetve, amiről sokan szándékosan elfeledkeznek, annak kimondóját és címzettjét. Tehát, ha kellő méltósággal és komolysággal kezelnénk magát az embert és a Teremtőtől kapott küldetése fontosságát, és ha kellő súlyt fektetnénk arra, hogy a másik éppen olyan, mint én, aki nélkül nem lehet teljes az életem. Ellenkező esetben nem csak a szó száll el a hétköznapjainkból, hanem annak a reménye is, hogy egyszer boldognak lássanak minket. Márpedig boldogulásunk és pusztán boldogulásunk felé út és hídépítés közben, illetve falak előtt ő valamit jó tudni. A szó nem elszállni, azaz távolodni akar, hanem a szeretetben összefort embereket közelíteni szeretné. Ez a küldetése.
való. Egy társul szegődő gondolat.
Fontos számunkra. Észrevételeit szívesen várjuk a vélemény@europaradio.hu e-mail címre.
Az első dalomban azt írtam, hogy ember nem élhet törött lábbal, eltöltenék egy pár órát azzal a művészi kölyök lányjal, mert emlékszem, hogy fel se tűnt, hogy már nekem is volt eltörve a lábam, és emlékeim nem csalnak, éltem, hiába voltam egy ágyban, s normális, hogy meg saját magunkat időnként, de nem tudom, hogy majd hogy gondolok a gondolataimra idősként. Megfogadtam, hogy minden sztorit pont úgy mesélek, ahogy történt. Aláírtam egy nyakkendőben egy világszintű atomtörvény. Magamtól mindig újat tanulok, én igazat mondok arról, hogy hazudok. 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 Igazat
Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
Önök az Európa Rádió Miskolci stúdiójának regionális hírösszefoglalóját hallják 2026. február 4-én 16 óra 30 perckor. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Kocák Szilvia köszönti Önöket. A januári rendkívüli hideg miatt bevezetett rezsistopp a kormány 2013-ban elindított rezsivédelmi politikájának általános elveivel összhangban a kedvezményeket mindenki számára azonos feltételekkel biztosítja. Az intézkedés kiterjed a távhőre, a földgázra és a villamos energiára, valamint minden számlázási módra, jelentette be Cepek Gábor, az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára Budapest sajtótájékoztatóján. A részletszabályokat tartalmazó kormányrendelet a Magyar Közlönyben jelent meg kedd este, a szolgáltatók pedig legkésőbb február 20-áig tájékoztató levelet küldenek a fogyasztóknak. Az államtitkár hangsúlyozta, a magyar rezsicsökkentés az atomenergiára, a hosszú távú földgáz beszerzésre és a rezsivédelmi alap működtetésére épül. A januári időjárás viszmajor helyzetet teremtett, amelyre a kormánynak reagálnia kellett anélkül, hogy a rendszer működését megváltoztatta volna. Az intézkedés célja, hogy a kormány a 30%-os többletfogyasztást kompenzálja a háztartások számára. A kedvezmény automatikusan jár a földgáz és távhőfogyasztóknak, míg a villamosenergia kedvezmény nyilatkozat alapján érvényesíthető az áramszámlákban. Borsodi település nyerte el a Magyarországi Falu Megújítási Díj 2025 pályázat első helyét. A gömörtornai karszt peremén fekvő, mintegy 600 lelkes szögliget az ország legmagasabb színvonalú falufejlesztési programját valósította meg, így az európai megmérettetésen képviselheti Magyarországot. A mezőnyben kis lélekszámú falvak és nagyobb községek egyaránt szerepeltek, eltérő földrajzi adottságokkal és fejlesztési kihívásokkal. A Magyarországi Falu Megújítási Díjat azért hozták létre, hogy reflektorfénybe állítsa azokat a vidéki településeket, amelyek hosszabb időn át tudatosan fejlesztettek. Üveges Attillát, a település polgármesterét kérdeztük a részletekről.
A mi anyagunk az utóbbi 12 évet próbálta meg bemutatni, és magát azokat a fejlesztéseket, amiket végeztünk, amikre pályáztunk. Ezek általában ugye minden településnél vannak ilyen alap dolgok, hogy infrastruktúrális fejlesztések, beszélhetünk itt utakról, egyéb beruházásokról, de azt lehet elmondani, hogy az utóbbi 10-12 évben valamennyi önkormányzati intézményünk megújult. Megújult a kor még alapítványi iskolaépületünk, energetikai korszerűsítésen ment át, megújult többszöri alkalommal, bővítésre került az óvodaépületünk, a községházánk, ami ugye helyet ad a orvosi rendelőnek, illetve magának a művelődési házunknak is, és utóbbi 2-3 évben voltak nagyobb volumenű beruházásaink, még ezt mindezt megkoronázandó. Top plusz forrásokhoz tudtunk hozzájutni két ízben is, az egyik egy turisztikai pályázat, a másik pedig maga egy ilyen élhető település pályázat volt. Ezeket fejezzük be most az idei évben. Van ennek egy nagy előzménye, hogy 12 évvel ezelőtt mi elfogadtunk egyfajta hosszú távú fejlesztési koncepciót a településen, aminek egy élhető település, virágzó turizmus címet adtunk. És ennek mentén ez ad egy gerincet, ennek a mentén pályázunk, ennek a mentén csinálunk rendezvényeket, ennek a mentén fejlesztünk, és a mostani pályázati kiírások pedig szinte, mintha nekünk írták volna ki őket, hiszen turisztikai pályázat, illetve élhető település pályázatok is voltak.
Megkezdte a választási értesítők postázását az április 12-i országgyűlési választásokra a Nemzeti Választási Iroda. Az értesítőket nem csupán postán, hanem a választópolgár elektronikus tárhelyére is megküldi amennyiben rendelkezik tárhellyel. A szavazóköri névjegyzékbe vételről szóló értesítő a választó személyes adatai mellett tartalmazza a választással kapcsolatos legfontosabb információkat, a szavazókör számát és címét, ahol a választópolgár szavazhat, valamint a szavazás idejét. Az értesítő továbbá tájékoztatást nyújt arról, mely igazolványok bemutatásával lehet voksolni, részletes információkat tartalmaz a választási kérelmek benyújtásáról, és felsorolja a legfontosabb határidőket. A postán megküldött választási értesítőket QR-kóddal látta el az iroda, amelyek az elektronikus ügyintézést segítik. Közölték azt is, az értesítőket február 20-áig küldik meg a választópolgároknak, amennyiben valakihez nem érkezik meg az értesítő, vagy az megsemmisül, akkor a helyi választási irodától igényelhető új értesítő. Vasárnap kezdődik a Házasság hete program sorozat. A szervező keresztény egyházak és civil szervezetek egy héten keresztül több mint 60 településen közel 200 programmal várják országszerte és határon túl az érdeklődőket, hogy felhívják a figyelmet a házasság, a család értékeire, a párkapcsolatok tudatos gondozására. A 19. alkalommal megrendezett program sorozat fókuszába idén a hűség témája került, a hét mottója a hűség szabadsága. Herjecki Kornél, a Házasság hete mozgalom országos koordinátora kiemelte, céljuk, hogy a hűség fontossága, megtartó ereje és a mentális egészségre gyakorolt hatása egy hétre fókuszba kerülhessen. Számos házaspár közismert szakértő tapasztalatain keresztül szeretnék megmutatni, hogy a házasságban meg lehet élni az elkötelezettség melletti szabadságot, hogy a hűség mindennapi jelenléte egy kapcsolatban biztosítja a párkapcsolatok stabilitását, biztonságot ad, felvértez. A szervezők a tematikához kapcsolódva az idei házasság hete könyvének Mihalec Gábor párterapeuta most megjelent a Hűség kódja című kötetét választották. Rangos nemzetközi megmérettetésnek ad otthont február 21-én Miskolc. A Borsodi Vármegye székhelyen rendezik meg az év első hazai Spartan Race versenyét, amely az egyik legkeményebb akadályfutó verseny sorozata világon. Magyarországon 2014 óta rendeznek ilyen versenyeket, amely nem csupán a futásról szól, extrém akadályok és technikás szakaszok várják a résztvevőket, így mindenki feszegetheti a saját határait. A miskolci esemény két fő távon zajlik. Ezek mellett lesznek gyermekfutamok a 4 és 14 év közötti korosztálynak. A nemzetközi megmérettetésről Bondár Katát, a Spartan Race Training Group Miskolc egyik helyi vezetőjét, a verseny egyik szervezőjét hallják.
A Spartan Race az egy akadályfutó verseny. Az első Spartan Race-t 2010-ben rendezték meg Amerikában, Vermontban, és ugye onnantól kezdte meg világkörüli útját, rengeteg országba kezdtek el versenyeket szervezni, köztük ugye Magyarországon is, ugye 2014 áprilisában került egy először Magyarországon megrendezés a Spartan Race, és azóta pedig töretlen. Tehát egyre több országban vesznek részt, országonként is egyre több verseny van. Nálunk Magyarországon is folyamatosan vannak versenyek egész évben. Rengeteg csapat lesz, de természetesen itt vannak egyéni indulók is. Ugye van az elit kategória, ahol azért egy elég kemény harc van a dobogóért. Van ugye egy úgynevezett age group kategória, ahol korosztály szerint vannak a díjazások, ott is azért a mezőny elég kemény is elszánt. Ugye vannak a csapatok, ugye ezek az úgynevezett testégi futamok, illetve van úgynevezett open kategória, amit általában mi is azoknak ajánljuk, akik kezdik. Ez egy sokkal lazább, ott lehet egymásnak segíteni az akadályok során, és akkor ugye emellett pedig ugye van a gyerekeknek is külön akadálypálya, lesz külön, ehhez nyilván a gyerekekhez mérten ugyanolyan kisebb akadályok, ott 4 és 14 éves korosztály között. A felnőtt mezőnybe egy olyan 1000-1500 főt várnak, a gyermek futamokba egy olyan 80-100 fő, természetesen, tehát lehet helyszínen is nevezni mind a felnőtt, mind a gyermek kategóriákba, bárki csatlakozhat.
Önök az Európa Rádió Miskolci stúdiójának regionális hírösszefoglalóját hallották 2026. február 4-én. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt, Kocák Szilviát hallották.
Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották. Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
350 évvel ezelőtt szabadultak ki Gálya rabságukból azok a magyar protestáns prédikátorok, tanítók, akiket a vallásháborúk időszakában jogtalan vádak alapján elítéltek és elhurcoltak. Több évig tartottak a perek és az ő szenvedésük is. Megmenekülésüket egy holland admirálisnak köszönhették. A történetüket Csorba Dávid, a Debreceni Református Kollégium Múzeumának szakigazgatója, az események egyik kutatója idézte fel, akivel Olá Ilona beszélgetett.
Debrecenben található a nagy templom és a kollégium közötti emlékkertben egy 1895-ben felállított emlékmű, ami felsorolja a megszabadultak nevét, megjeleníti azt a Gályát, amin ők nyomorúságosan szenvedtek, és megemlíti a megszabadító holland admirálisnak, de Ruyter admirálisnak a nevét, akiről itt utcát is neveztek el Debrecenben természetesen. Ugye említette, hogy megemlékezhettünk volna már évekkel ezelőtt, és hiszen ez a per ez elég sokáig tartott. 1670-es évektől kezdve gyűltek a tanúvallomások, aztán készültek előperek, még végül Pozsonyban 1673-ban, majd 74-ben indítottak egy nagy összevont pert, a 74-es nevezzük nagy prédikátor pernek, ott nagyon gyorsan kiderült, hogy mai szóval koncepciós perről van szó, a bizonyítékokat nem lehet látni, de az a cél, hogy a protestáns lelkészek és tanítók lehetőség szerint mondjanak le.
Miért indult ez a per? Ki indította? Kinek volt érdeke? Kinek szúrta a szemét ez a protestáns közösség?
Az eredeti iratokban sem a katolikus, sem a protestáns verzióban erre nem találunk direkt indítékot. Azt feltételezzük történeti források elemzése révén, hogy az akkori nagy Habsburg monarchiában egy úgynevezett Veselényi felkelés néven elindult arisztokrata, hát lázadás előkészítése, ami nem lett tényleges felkelés, bukott meg. Ugye ez az Rényi, Veselényi, Frangepán családokhoz tartozik, és természetesen nekem nyilvános per és egy kivégzés lett az eredmény 1670-71 fordulóján, és azt feltételezik a történészek, hogy ehhez kötődve igyekeztek leszámolni az akkori vezetők, állami és egyházi vezetők, azzal a túlsúllyal, azzal a felesleges kolonccal, amit ekkor a protestánsok közössége jelentett, hiszen valljuk be, könnyebb egy olyan országot irányítani, amiben egy ország, egy király, egy vallás, egy pénzügyi rendszer, egy közigazgatási séma működik. Ezt akkor már 14. Lajos francia király példája jól mutatta, hogy lehet, hogy sikeres lesz. És valószínűleg ez áll ennek a hátterében, hiszen a protestáns lelkészek, az akkori médiának voltak a szószólói. Az ő írásaik, az ő prédikációikon keresztül nem csak istentiszteletet hallgathatott egy ember, nem csak az igére figyelhetett, hanem a napi hírek, a politikai események reflexiójaként is hallgathatta ezeket.
Szellemi vezetői voltak a közösségeknek erős bástyái, figurái, és ezért kellett úgymond őket kivonni a forgalomból, vagy próbálták meg így eltávolítani őket, meggyengítve ezt az egész közösséget.
Abszolút, hát ez a vallásháború kora, úgyhogy különféle módszerek voltak arra, hogy egy állam a saját birtokán belül, rendszerén belül igyekezzen egységesíteni, és azokat, akik máshogy viselkednek, máshogy adóznak, máshogy temetnek, máshogy öltöznek, azokat inkább kirekeszte a saját világából. Ismerjük ezeket, hogy a zsidókat is igyekeztek ki külső helyeken letelepíteni, nem a belvárosban. Ha valahol voltak anabaptisták, akkor azokat igyekeztek elhozni egy rendszerbe, egy katolikus vagy egy protestáns világban, ne legyenek mások, mint mi vagyunk. Tehát ez a 16-18. Század világa azzal az előfeltevéssel él, hogy az Isten az egy egységes világot teremtett, hát miért vannak itt ebben széthúzók? Miért ne lehetne, hogy mindenki egy irányba haladjon, hiszen a földi életünk célja az, hogy majd egy mennyországba jussunk, akkor ennek következménye az, hogy akkor
egyféleképpen lehet gondolkodni.
Így van, tehát egy ilyen nagyon egyszerű sima. Ma ezt már másként gondoljuk, de akkor ez a világ nagyon erőszakos volt ebben, hogy akinek hatalom van a kezében, az érje is el, hogy minél több hiteles, egy közösséghez tartozó ember álljon elő. De hát természetesen az akkori katolikus egyházban sem volt ez mindenkire jellemző. Ez egy hatalmi manőver része volt. Sokféle kegyességet ismerünk, sokféle mai szóval teológiai irányzatot ismerünk. Akkor is, ma is, és nem mindenki támogatta ezt.
Vegyük végig a történelmi eseményeket, a lépéseket, amik odáig vezettek, hogy gályára kerültek ezek a lelkipásztorok.
1674. március 5-ére Pozsonyba, az akkori fővárosba szólították be a behívottakat, akiket beidéztek magyar meghívóval. Nagyon hamar ott eléjük tárták, hogy felségsértési perben kérik a vallomásokat. Nagyon hamar eldőlt egy-két hónapon belül, hogy kik azok, akik ezt vállalják, ezt a vitát, és kik azok, akik ebben nem partnerek, és azt mondják, hogy látható, hogy koncepciós a per, és inkább eltávozunk. Voltak, akiket megijesztettek, ha nem tértek át, akkor itt soha nem lesz helyetek ebben az országban. De ha elhagyjátok az országot, bárhol érhettek, vagy ha lemondottok a tanár lelkészi státuszotokra, és majd szóval világi állást váltotok, akkor természetesen állampolgárként becsülünk meg. Tehát voltak ilyen mézes madzagok, amik láthatóan azt mutatták, hogy ez egy eszköz arra, hogy a protestáns egyházat megroppantsák. Ítélet is született, szimbolikusan két ajtó áll a hátam mögött, a jobb oldali és baloldali. Aki a jobb oldalit választja, az életre megy és megszabadul, és ezzel a három úttal, amit vázoltam, külföld, állásról lemondás, vagy katolikus hitre áttérés, megszabadult baloldaliak, azok elvesznek. És hát mégis maradt vagy 70 ember, aki baloldalra ment.
Mennyiből? Azt lehet tudni?
Hát a meghívottak elvileg száma az legalább 30 vármegyében adatolható, ez akkor jön 72 vármegyéből, Horvátország nélkül, miközben azt tudjuk, hogy a hódoltságban ezeket nem fogadták, hiszen ott a török volt az úr, tehát a rájuk vonatkozó közigazgatási, adóztatási esetekben nem lehetett számon kérni az ő birodalmok részvevőit, Erdélyre ugyanúgy nem vonatkozott, úgyhogy hát mondjuk azt mondjuk, hogy 2600 ember lehetett, akit biztos, hogy megszólíthattak. Az akkori vallomások szerint olyan 4000 fős református lelkészi közösségről van szó, tehát ennek a nagyjáról, de már a perek évek óta húzódtak, tehát mire odajutunk, hogy 1671. március 5-én ott összeírják őket, hogy kik vannak jelen, már vannak, akik évek óta raboskodnak, és aztán vannak, akik később érkeznek meg. Úgyhogy azt feltételezzük, hogy olyan 700 főt elérhettek, abból legalább 2-300 eljöhetett ebben az időszakban, és a saját írásaik szerint, saját későbbi emlékezetük számolása szerint a tanúknak olyan 120 fővel ők számoltak, akik biztos, hogy ott voltak, és valamilyen módon véleményt nyilvánítottak. Tehát mindent akart az akkori Habsburg állam, az akkori katolikus egyház, az akkori ideiglenes kormányzat, de hát egy elég keveset sikerült megmarkolni ebből, és ebből a 120 még kitartó közös protestáns, tehát evangélikus és református lelkészekből és tanítókból is olyan 70 maradt, aki azt mondta, hogy mivel nem láttuk a bizonyítékokat, ezért szeretnénk fellebbezni, a királyhoz írunk, stb. Ennek a vége az lett, hogy őket ideiglenesen rabosították. És akkor 8-10 alsó magyarországi, tehát mai szóval szlovák, cseh, osztrák, szlovén, mai országok területén található várakba tették el őket, hogy hát az ottani munka, hát az ottani rabság, az megtöri. Őket még így is maradtak, vagy 40-en, akik kitartottak, a végül jobb hiány őket egyszerűen egy éjszaka beöltöztették rabruhába, és szekerekre rakták a törődötteket, a nagyon betegeket ott hagyták a várakban, és a többiek pedig gyalogoltak. És így legyalogoltatták őket az adriai tengerpartig, ahol már sokan betegen érkeztek, nauti szétválasztották a közösséget, az erőseket felrakták egy hajóra, áthajóztatták őket 1675-ben, 9 hónap rabság és 1-2-3 hónap nyomorúságos zarándoklat után az olasz partokra, a mai Olaszországba, Peszkarába kötöttek ki, onnan átgyalogoltatták őket az Appenineken, elértek végül Nápolyba, és ott még a halottakat is beírták, tehát 38 főt eladtak, miközben csak 30-an voltak, és aztán ott újabb 9 hónap gályrapság következett. Ez annyit jelent, hogy az akkori energiát adták ők a hajóknak, ez a villamosság, az elektromosság előtti élet, tehát
eladták
őket, beírták őket az ottani protokollumba, a jegyzőkönyvbe, és ez egy életfogytig tartó munka. Ebből az következik, hogy evesztek, amikor nem evesztek, és tehát nem háborúban voltak magyarán szólva, mert ezek nem kereskedelmi hajók voltak többnyire, hanem hadihajók, akkor pedig a nápolyi kikötőben kellett ácsmunkát végezni, és ehhez kötődve kellett nekik előkészíteni az újabb hajókat, mert volt olyan, amikor csatában megsérültek a hajók, és aki kiúszott a partra, azt ugyanúgy szépen visszafogták, és kötelezték a további munkára. Tehát ezt a típusú gályarabságot, ezt ismeri a történelem az ókortól kezdve a 19. század elejéig, amíg a gőzhajó meg nem születik 1807-től, addig ez egy működő ítéletforma. Csak hát nem lelkészekre, nem egyházi közösségre, hanem mondjuk anyagyilkosokra, vagy háborúban elfogott katonákra. Tehát méltatlan mindenképpen, nem a jogos ítélet, pláne úgy, hogy még nem is volt rendes kivizsgálás, nem is láthatták a tanúbizonyítékokat, nem volt rendes ítélet, és nem is beszél arról, amit ők is érelmeztek, hogy aki egyházi közeghez tartozik, az a Bethlen Gábor féle diploma szerint az nemességet, egyházi nemességet kap, tehát nem adózik, nem kell más világi munkával foglalkoznia. Tehát ha úgy veszük, akkor egy nemes vádolhat meg, ez egy teljesen szabálytalan eljárás volt. Amivel tudtak mozdítani a helyzetükön, hogy leveleket írtak több helyre. Hát írtak Bécsbe, az uralkodóhoz, hogy biztos valami félreértés történt. Aztán írtak különböző kereskedőkön, jogászokon keresztül a régi tanáraikhoz, amikor már külföldi menetelésen voltak, hogy itt valójában őket megvádolják a rebellióval, a lázadással, de őket a religió, a vallás ügye miatt vonták most kínpadra, tehát ha tudnak, akkor járjanak közben értük. És így Svájc és Hollandia városai, polgárai, diplomatái, majd rajtuk keresztül az angol király, a holland parlament vezetője, a német választó fejedelmek többsége állt melléjük. És hát volt, aki leveleket írt, volt, aki hivatalos diplomáciai felszólítást, volt, aki kiadványokat adott közben, más pénzeket gyűjtött, míg aztán oda jutottak, hogy egy éppen a nápolyi öbölben a szicíliai háborúskodásra behívott holland admirális is értesült arról, hogy itt a vele egy csapatban nevezők a spanyol hadigályákon az ő hittestvérei vannak, méghozzá lelkészek. Gyorsan ellenőrizték, hogy valós-e a történet.
Tettük egy oldalon voltak?
Akkor éppen a spanyolok, igen, egy oldalon voltak a hollandokkal, a franciák ellenében, akik ekkor Szicíliát támadták. Próbáltak ott egy helyi puccsot kivívni, és ez egy hosszas történelmi játszma része volt, és amikor Reiter admirális is értesült erről, akkor gyakorlatilag ő is mozgatott, amit lehetett, és 1675 őszétől 1676 februárjaig telt el az az időszak, amikor sikerült végre közben egy nápolyi alkirály váltással is elérni, hogy olyan emberek kerüljenek egy tárgyalasztal mellé, akik megértették az ügyet is, a lehetetlent megtegyék, tehát a halálra ítéltek soráról kiszabadítani azt a 20-30 embert. Úgyhogy végül is született egy egyezmény, Lipót király, az osztrák császár magyar király aláírásával, mandátumával, és a holland-német-svájci közbenjárók segítségével 1676. február 11-én kiszabadították a Gályán lévőket, Nápolyban és Szicíliában, az ottani rabkórházban lévőket is, és utána pedig május 2-ától azokat, akik a horvát tengerparti börtönökben, vagy az alsó magyarországi börtönökben sínylődtek. Így összesen olyan 40 ember szabadult meg ebből a nyomorúságból, sokan odamaradtak, és őket a hajókon, illetve a börtönökben lévő embereket nevezzük általában együtt a prédikátor per áldozatainak, a mi hitvallóinknak, illetve szokták általánosítva mondani, hogy ők a gályrabok, miközben a gályrab per áldozatai, azok az emberek, akik ilyen módon túlélték és ide tartoznak, de azok is, akiket megvádoltak, azok is, akik nem merték vállalni, és kiléptek, elszöktek, elmentek. Tehát egy protestáns elit, az akkori egyetemi tanárok, mai szóval, az akkori lelkészek, esperesek és püspökök is, az akkori professzorok az iskolákból mind kaptak ilyen meghívó levelet, azaz még évtizedeken át azt lehetett érezni, hogy másodrendű állampolgárok az országban. Nem
és hát fenyegetve érezhették magukat, mert ha ez valakivel megtörtént, akkor bárkivel megtörténhet. Igen,
egy nagyon különleges történet, amikor visszajön Kocsis Ergő Bálint már megszabadulva, és Zürichben fogadták be őket az ottani svájci életük után tér hazafelé, és Bécsben Szelepcsényi érsek katonáival fut össze, azzal az érsekkel, aki akkor Magyarország első embere, és aki a pernek az irányítója volt. Tehát ő már túléli a nyomorúságot, hazajön, de jogilag nincs elengedés arról, nincs papír arról, hogy ő tulajdonképpen szabad. Arról van, hogy szabad, de külföldön maradhat. Haza nem térhet.
350 évvel ezelőtt szabadultak ki gályarabságukból, Azok a magyar protestáns prédikátorok, tanítók, akiket a vallásháborúk időszakában jogtalan vádak alapján elítéltek és elhurcoltak. Több évig tartottak a perek és az ő szenvedésük is. Megmenekülésüket egy holland admirálisnak köszönhették. A történetüket Csorba Dávid, a Debreceni Református Kollégium Múzeumának szakigazgatója, az események egyik kutatója idézte fel, akivel Olá Ilona beszélgetett.
Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
Kedves hallgatóink, ezzel véget ért az Európa Rádió február 4-i szerdai Svéd Asztal című műsora. Méli Katalin szerkesztő műsorvezető köszöni meg szíves figyelmüket, Katona Béla református lelkipásztor napige is gondolata zárja az órát, viszont hallásra kellemes további szép estét kívánok.
Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
Isten igéjét Dániel könyve 3. fejezetének 25. verséből hallgassuk meg. Ő azonban így szólt, én mégis 4 férfit látok járni a tűzben, és nincs rajtuk semmi sérülés. A 4. pedig olyannak látszik, mint valami Isten. Luther Márton 1520-ban arról írt, hogy a keresztény ember szabad ugyan, és mégis mindenkinek a szolgája. Vajon mire gondolhatott a nagy reformátor? Vajon én egy szabad keresztjén vagyok-e? Nabukodonozor egy nagy szobrot állítatott fel. A király tombol a dühtől, mert 3 férfi nem borul le a szobor előtt. Befütteti hát a tüzes kemencét, mivel ezek a férfiak nem tisztelik a király isteneit, és nem hódolnak általa felállított aranyszobor előtt. Megvallják, hogy az ő istenük fog győzni, meg fogja őket oltalmazni a tűzben. Megkötözik őket, és a tűzbe dobják. A király pedig nem 3, hanem 4 férfit lát a tüzes kemencében. 3 férfi megkötözve is mégis szabadnak látszanak. Sőt, ott van még egy 4. férfi is. Ez maga Jézus Krisztus, aki így jelenik meg az Ószövetségben. Ő győz a halál és a megsemmisítő hatalmak felett. A 3 férfinak Isten egyszülött fia a barátjukként jelenik meg a tűzben. Jézus legyőzi a halált és elvágja a halál köteleit is. Ő a megmentő. Jézus ki megoltja a halál tüzét. Ő az, aki megszabadítja az ő gyermekeit a halál pusztító tüzéből. Jézus keresztre adta magát, s az ő keresztje áll minden sír felett. Az ember eldöntheti, hogy szabad lesz-e a halál köteleivel, megkötözve is, vagy a bűn rabszolgája marad. A bűn miatt halottak vagyunk, és ezért kárhozatra jutunk. Sajnos, de ez igaz. Szükségünk van valamilyen orvosságra. Ez maga Jézus. Higgyük, hogy ő eleget tett minden bűnünkért, legyőzte a halált, s így megmentette a lelkünket az örök kárhozattól. Így jön létre a csere. Helyettünk Krisztus fizetett meg minden bűnünkért, és ezért, csak ezért juthatunk a mennyországba. Nos, megkötözöttek vagyunk-e? Vagy szabadok? Jézus nélkül a sátán megkötözöttjei vagyunk bűneink miatt, ellenben Jézussal és Jézusban élve szabadok. Adjuk hát át neki magunkat, hogy szabadon szolgálhassunk az Atya dicsőségére, a Szentlélek által. A mai ige magyarázat a Bihar Szent Jánoson szolgáló Csomai Árpád lelkipásztor nevéhez fűződik.
Az Európa Rádió délutáni magazinját a Svéd Asztalt hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.